From the Conference Center at Temple Square in...
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. Az eseményre a világ minden tájáról érkeztek egyháztagok és tisztségviselők, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyház vezetőitől. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni, vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor.
Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni.
Our dear brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 184.
Kedves testvérek, szeretettel üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza 184. éves általános konferenciájának első ülésén. És szívélyesen üdvözöljük az egyháztagokat és barátokat, akik itt vannak a konferencia központban, vagy bárhol is legyenek a világon. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Köszönjük az általános felhatalmazottakat és az általános tisztségviselőket, akik részt vesznek ezen a konferencián. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja, Mac Wilberg, illetve Ryan Murphy vezényletével, valamint Clay Christiansen és Richard Elliott orgona kíséretével. A kórus ezt az ülést a Mély Szilárd Alap az Isten igéje című himnusszal nyitotta meg, most pedig hallgassuk szeretettel a Hithű Szentek című éneket. Ezt követően a nyitóimát Carl B. Cook elder mondja a 70-ektől, majd a kórus elénekli a Vezes kis fény című himnuszt.
Heavenly Father, we are grateful.
Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért a kiváltságért, hogy összegyűlhetünk általános konferencián, és nagyon hálásak vagyunk a visszaállított evangéliumért. Hálásak vagyunk Jézus Krisztusért, az életéért, az engesztelő áldozatáért, a tanításaiért. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az élő profétánkat, Monson elnököt, akit nagyon szeretünk és támogatunk, és akiért imádkozunk. Köszönjük a tanácsosait, a 12 apostolt. Imádkozunk a misszionáriusokért, hogy sugalmazd őket, inspiráld őket, és védd meg őket. És azokért is imádkozunk, akik részt vesznek ezen az ülésen. Hogy velük legyen a lelked. Imádkozunk, hogy nyitott legyen az elménk és a szívünk, hogy megtanulhassunk mindent, amit kell, és hogy velünk legyen a lelked. Jézus Krisztus nevében, amen.
Thank you for this beautiful music.
Köszönjük ezt a gyönyörű zenét. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett prófétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Őt követi Jeffrey R. Holland Elder, a 12 apostol kórumának tagja. Azután hallgassuk szeretettel Ronald A. Rasband Eldert, a 70-ek elnökségének tagját. Az ő beszédét követően Carlos H. Amado Elder fog hozzánk szólni a 70-ektől. Monson elnök.
My beloved brothers and sisters,
szeretett testvéreim, nagy örömmel köszöntelek benneteket. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza világméretű konferenciáján. Egy nagy családként gyűltünk össze, több mint 15 milliónyian, egyesülve a hitünkben, és azon vágyunkban, hogy meghallgassuk az itt elhangzó üzeneteket, és tanuljunk azokból. Az elmúlt 6 hónap hamar elszállt, miközben az egyház munkája visszatarthatatlanul haladt előre. Alig 1 hónappal ezelőtt abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy felszentelhettem az arizonai Gilbert templomot, amely egy fenséges szép épület. A felszentelés előtti estén kulturális eseményt rendeztek a közeli Discovery Parkban. 12 000 fiatal szerepelt a másfél óra hosszú műsorban. A táncok, az énekek és a zenés előadások mind páratlanul szépek voltak. Az elmúlt időszakban különösen nagy szárazság sújtotta ezt a területet, és azt hiszem az eseményt megelőző hetekben nagyon sok ima szállt a mennybe az oly nagyon áhított esőért. Sajnos az eső éppen az előadás előtt érkezett meg, és maradt is a produkció végéig. Annak ellenére, hogy a fiatalok bőrigáztak az esőben, és fáztak a hideg levegőn, mindannyian éreztük az Úr lelkét. A műsor mottóját, ami úgy szólt, hogy élj hűen a hithez, rendkívül felemelő módon mutatták be a mosolygós és lelkes fiatal férfiak és fiatal nők. A hideg és az eső ellenére egy hittel teli és felemelő élmény volt, amelyet ezek a fiatalok kincsként fognak őrizni az életükben, és amelyet majd elmesélnek a gyermekeinknek és az unokáinknak. Másnap megtörtént az arizonai Gilbert templom felszentelése. Ez lett az egyház 142. működő temploma. Az előző esti időjárással ellentétben szép és napfényes napunk volt. A felszentelés igazán felemelő élmény volt. Ott volt velem Henry B. Eyring elnök, Ted R. Callister Elder és felesége, William R. Walker Elder és felesége, valamint Kent F. Richards Elder és felesége. Májusban fogjuk felszenteni a Fort Lauderdale templomot. Ezért folyamán több más templom építése fejeződik be és kerül felszentelésre. 2015-ben számos további új templom készül el és kerül felszentelésre szerte a világon. Ez a folyamat a jövőben is folytatódni fog. Amikor az összes korábban már bejelentett templom elkészül, akkor 170 működő templom lesz szerte a világon. Jelenleg minden erőnkkel azon vagyunk, hogy felépüljenek a már bejelentett templomok, ezért a közeljövőben nem jelentünk be új templomokat, de felmérjük, hogy hol van szükség továbbiakra, és igyekszünk megfelelő helyszíneket találni nekik. Bejelentésre tehát csak jövőbeli általános konferenciánkon kerül sor. Templomépítő és templomba járó nép vagyunk. Nos, kedves testvéreim, nagyon izgatottan várjuk az üzeneteket, melyeket ma és holnap fogunk hallani. Az előadók, miközben a beszédeikre készültek, a mennyek segítségére és útmutatására törekedtek. Töltsön el, emeljen fel, és inspiráljon bennünket az Úr lelke, miközben figyelünk és tanulunk.
In the name of Jesus Christ.
Jézus Krisztus nevében. Szabadítónk nevében. Amen.
President Monson, we love you. You've given
Monson elnök, szeretünk téged. Teljes szívedet és az egészségedet is rászántad minden elhívásra, melyet az Úr valaha is adott neked. Különösen arra a szent hivatalra, melyet most viselsz. Az egész egyház köszönetet mond neked álhatatos szolgálatodért és rendíthetetlen odaadásodért a kötelesség iránt. Megbecsüléssel és bátorítással mindenki felé, akinek álhatatosnak kell maradnia ezekben az utolsó napokban, mindenkinek és különösen az egyház fiataljainak azt mondom, hogy ha még esetleg nem jött el, egy napon majd elérkezik az alkalom, amikor felhívást kaptok hitetek megvédésére, sőt, akár némi személyetek elleni durvaság elviselésére is csupán azért, mert az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza tagjai vagytok. Az ilyen pillanatok mind bátorságot, mind pedig udvariasságot is megkövetelnek majd a részetekről. Egy misszionárius nővér például a következőket írta nemrég. A társammal megláttunk egy férfit, aki a város főterének egyik padján ülve fogyasztotta éppen az ebédjét. Amint a közelébe értünk, felnézett, és meglátta a misszionáriusi névtáblánkat. Szörnyű pillantással a szemében felugrott, és felemelte a kezét, hogy megüssön. Épp időben buktam le, viszont a szájában lévő ételt mind rám köpte, majd a lehető legdurvább szitkokat szórta ránk. Egy szó nélkül odébáltunk. Megpróbáltam letörölni az ételt az arcomról, amikor éreztem, hogy egy adag krumplipüré csapódik a tarkomra. Időnként nehéz misszionáriusnak lenni, írta. Mert akkor éppen szerettem volna visszamenni, megragadni azt az emberkét, és rákiáltani, hogy már megbocsásson. De nem tettem. Ennek az elkötelezett misszionáriusnak annyit mondhatok, kedves gyermekem, a saját szerény módodon éppen most léptél be azon kitüntetett nők és férfiak körébe, akik a Mormon könyvebeli Jákob próféta szavaival szólva látták Krisztus halálát, elszenvedték az ő keresztjét, és elviselték a világ gyalázkodását. Sőt, magáról Jézusról ezt írta Jákob fivére, Nefi. És a világ gonoszsága miatt semmit nem érő dolognak tartja, tehát megostorozzák, és ő eltűri, és megütik, és ő eltűri. Igen, leköpdösik, és ő eltűri. Szerető kedvessége és hosszú tűrése miatt az emberek gyermeke iránt. A szabadító saját élményeivel összhangban. Hosszú történelme van a proféták, apostolok, misszionáriusok és egyháztagok elutasításának minden nemzedékben. És mind fájdalmasan nagy árat fizettek, amikor igyekeztek tiszteletben tartani Isten felhívását, hogy emeljék fel az emberiség családját egy még különb út felé. És mit mondjak még, kérdezi a zsidókhoz írt levél írója. Azokról, akik az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard éleitől, erősek lettek a háborúban, megszalasztották a seregeket. Feltámadás útján látták halottaikat, míg mások kínpadra bontattak. Megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állták ki, bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó e világ, bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. Az angyalok bizonyára zokogtak a mennyben, miközben feljegyezték, A tanítványság súlyos árát egy olyan világban, mely gyakran ellenséges Isten parancsolataival szemben. Maga a szabadító is könnyezett az olajfák hegyén azok miatt, akiket évszázadokon keresztül kivetettek és meggyilkoltak az ő szolgálatában. Most pedig őt is elutasítják, és megölik. Jeruzsálem, Jeruzsálem, kiáltott Jézus, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéjét szárnya alá, és te nem akartad. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Ez pedig üzenetet hordoz minden fiatal férfi és fiatal nő számára ebben az egyházban. Elgondolkozhattok, hogy vajon megéri-e bátor elkölcsi kiállást tanúsítani a középiskolában, vagy misszióba menni azért, hogy aztán a legbecsesebb hitelveiteket meggyalázzák, illetve érdemes-e ellenszegülni sok mindennek a társadalomban, amely olykor gúnyt űz a vallásosan elkötelezett életvitelből. Igen, érdemes, mert a másik lehetőség az, hogy a házunk elhagyatottan, pusztán hagyatik, elhagyatott egyének, elhagyatott családok, elhagyatott közösségek és elhagyatott nemzetek lakhelyévé lesz. Itt van hát azok terhe, akiket a messiási üzenet hordozójának hívtak el. A tanításon, bátorításon és az emberek biztatásán felül, ami a tanítványság kellemes fele, időről időre ugyanezen hírvivők arra hivatnak, hogy aggódjanak, figyelmeztessenek, és olykor csupán zokogjanak. Ez a fájdalmas fele a tanítványságnak. Nagyon is jól tudják, hogy az ígéret tejjel és mézzel folyó földjéhez vezető út szükségszerűen áthalad a Sínai hegyén, amely parancsokon és tiltásokon tornyosul. Sajnos az Istentől elrendelt parancsolatok hordozói gyakran ma sem népszerűbbek, mint az ősi időkben, ahogy azt legalább két leköpött és összekrumplipülézett misszionárius nővér is tanúsíthatja. A gyűlölet ocsmány szó. Mégis vannak olyanok ma, akik a romlott Akhábbal együtt mondják: én gyűlölöm őt, Mikeás prófétát, mert soha nem jövendől nékem jót, hanem mindig csak rosszat. A prófétai őszinteség ilyen fokú gyűlölete Abinádi életébe került, ahogy a Noé királynak elmondta: mert az igazságot mondtam el nektek, dühösek vagytok rám, mert Isten szavát szóltam, őrültnek ítéltettek engem. Vagy éppen Maradinak, férfi központunak, vakpuzulnak, barátságtalannak, szűk látókörűnek, ideje múltnak és vénnek tehetnénk mi is hozzá. Ahogy maga az Úr is keserget Ésaiás prófétának: ezek a fiak, kik nem akarják hallani az Úrnak törvényét. Ezt mondják a látóknak: ne lássatok, és a prófétáknak: ne prófétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat. Prófétáljatok csalárdságokat. Hagyjátok el az utat. Térjetek le már az ösvényről. Vigyétek el előlünk Izraelnek szentjét. Sajnálatos módon, fiatal barátaim, korunk jellegzetessége, hogyha az emberek akarnak egyáltalán valamilyen Istent, akkor olyat szeretnének, aki nem követel sokat. Kellemes, nyugodt Istent, aki nem csak, hogy nem zavar sok vizet, hanem egyáltalán nem is tesz semmit. Olyan Istent, aki megsimogatja a fejünket, megcsiklandoz kissé, aztán szól, hogy szaladgáljunk tovább és szedegessünk pitypangot. Na, hát ilyen az, amikor az ember formája Istent a saját képmására. Olykor, és éppen ez a legironikusabb az egészben, ezek az emberek úgy fordulnak Jézus nevéhez, mint aki ilyenfajta kellemes Isten. Tényleg? Ő, aki nem csupán azt mondta, hogy ne szegjük meg a parancsolatokat, hanem hogy még csak ne is gondoljunk erre, és hogyha csupán csak a megszegésükre gondolunk, akkor azzal már meg is szegtük azokat a szívünkben. Hát olyan kellemes tannak hangzik ez nektek, amely könnyed a fülnek, és népszerű a popfesztiválon. És mi a helyzet azokkal, akik csak szemlélni szeretnék a bűnt, vagy csupán távolról megérinteni? Jézus nem kertelt, ha a szemed megbotránkoztat, váld ki azt. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy fegyvert. Figyelmeztette azokat, akik úgy vélték, hogy semmit mondó közhelyeket szól. Nem is csoda, hogy prédikálásról prédikálásra a helyi közösségek kezdték kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Nem is csoda, hogy minden egyes csodatétele után hatalmát nem Istennek, hanem az ördögnek tulajdonították. Nyilvánvaló, hogy a mit tenne Jézus autós matrica kérdése nem mindig talál lelkes fogadtatásra. Halandó szolgálata delén Jézus azt mondta, szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy pontosan értik, milyen szeretetről beszél, azt mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, és ha valaki csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb részen. A Krisztusi szeretetre van leginkább szükségünk ezen a bolygón. Részben azért, mert elméletileg minden igaz lelkűséggel párosul. Ha tehát a szeretetnek kell legyen a jelszavunk, ahogyan annak kell lennie, akkor annak szava által, aki a szeretet megtestesülése, el kell hagynunk a törvényszegést, és annak minden ösztönzését mások felé. Jézus tisztán értette, amit sokan a modern kultúránkban elfeledni látszanak, hogy életbevágóan fontos különbség van a bűn megbocsátására vonatkozó parancsolat, amelyre ő neki végtelen képessége volt, valamint az elnézése elleni figyelmeztetés között, amely elnézéssel ő egyetlen egyszer sem élt. Barátaim, különösen fiatal barátaim, merítsetek bátorságot. A valódi igaz lelkűségből áradó tiszta krisztusi szeretet megváltoztatja a világot. Tanúságomat teszem, hogy Jézus Krisztus igaz és élő evangéliuma itt van a Földön, és hogy ti az ő igaz és élő egyházának tagjaiként igyekeztek azt megosztani. Bizonyságomat teszem erről az evangéliumról és erről az egyházról, különleges hangsúlyt fektetve a visszaállított papsági kulcsokra, amelyek megnyitják a szabadító szertartások hatalmát és hatását. Biztosabb vagyok abban, hogy e kulcsok visszaállítottak, valamint, hogy e szertartások ismét elérhetőek az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházán keresztül, mint abban, hogy most előttetek állok ennél a pulpitusnál. Ti pedig előttem ültök ezen a konferencián. Legyetek erősek! Akkor is éljetek hithűen az evangélium szerint, amikor mások körülöttetek nem így tesznek. Védjétek meg hitelveiteket udvariasan és szeretettel, de védjétek meg őket. Sugalmazott hangok hosszú sora, beleértve azokat is, akiket ezen a konferencián hallotok majd, mutatja számatokra az utat a keresztény tanítványság felé. Egyenes és keskeny ösvény ez. Kicsiny mozgást térrel. Mégis végig lehet menni rajta vidáman, és sikeresen, Krisztusba vetett álhatatossággal, tökéletesen ragyogó reménységgel, és Isten minden ember szeretetével. Miközben bátran követitek ezt az utat, aközben megingathatatlan hittet kovácsoltok. Biztonságra leltek az ostromló, gonosz szelek elől, sőt, a forgó szelek hordaléka elől is. És érzitek majd megváltunk sziklaszirád erejét, amelyre, ha elkötelezett tanítványosságotok építitek, nem buktok el. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
On May 20th of last year, a massive tornado.
Tavaly, május 20-án egy gigantikus erejű tornádó söpört végig az Amerika szívében elterülő Oklahoma City környékén. Mindent letarolva egy több mint másfél kilométer széles és 27 kilométer hosszú sávban. A pusztító tornádóból keletkező vihar gyökerestül felforgatta a tájat és az útjába kerülő emberek életét is. Egy héttel a masszív forgószél pusztítása után megbíztak, hogy látogassak el erre a területre, ahol a vihar a letarolt és feldúlt környéken szanaszét szórta az emberek házait és holmiait. Indulás előtt beszéltem szeretett profétánkkal, Thomas S. Monson elnökkel, aki szeret ilyen küldetéseket végezni az Úrért. A hivatala és a jósága iránti tiszteletből megkérdeztem, mit szeretnél, mit tegyek, mit mondjak. Gyengéden megfogta a kezem, ahogy azt minden egyes áldozattal és segítővel tette volna, ha ő maga ott lett volna a pusztítás helyszínén, és ezt mondta. Először is mondd meg nekik, hogy szeretem őket. Azután mondd el nekik, hogy imádkozom értük. Harmadszor kérlek, köszönj meg azoknak, akik ott segítenek. A 70-es elnöksége tagjaként éreztem a vállamon az Úr szavainak súlyát, melyet Mózeshez intézett. Gyűjts egyben nékem 70 férfiút, Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak előjárói. Akkor alászállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely te benned van, Mózes, és teszem ő beléjük, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad.
These are words from ancient times.
E szavak az ősi időkből valók, ám az Úr útjai nem változtak. Az egyházban jelenleg az Úr 317 hetvenest hívott el, akik 8 kórumban szolgálnak, hogy segítsenek a 12 apostolnak viselni a terhet, melyet az első elnökségre helyeztek. A lelkem mélyéig hatol ennek a felelősségnek az örömteli érzése, ahogy a fivéreimnek is. Nem mi vagyunk azonban az egyedüliek, akik ebben a dicsőséges munkában segítenek. Az egyház tagjaiként világszerte mindannyiunknak csodás lehetőségünk van arra, hogy megáldjuk mások életét. A profétántól megtanultam, hogy mire van szükségük a vihar sújtotta embereknek. Szeretetre, imákra és a segítőkezek megbecsülésére. Ma délután mindannyian felemeljük jobb kezünket derékszögbe, hogy támogassuk az első elnökséget és a 12 apostol kórumát, mint az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza profétáit, látnokait és kinyilatkoztatóit. Ez nem csupán formalitás, és nem csak azoknak tartogatjuk, akiket általános szolgálatra hívtak el. A vezetőink támogatása a kiváltság. Azzal a személyes felelősséggel jár, hogy osztozzunk a terheiken, és az Úr Jézus Krisztus tanítványai legyünk. Monson elnök ezt mondta. Testvérek, körülvesznek bennünket olyanok, akiknek szükségük van a figyelmünkre, biztatásunkra, támogatásukra, vigasztalásunkra és kedvességünkre. Legyen akár családtagok, baráttag, ismerősök vagy idegenek. Mi testesítjük meg az Úr kezeit itt a Földön, és ezért az a feladatunk, hogy szolgáljuk és felemeljük az ő gyermekeit. Ő tőlünk függ. Amennyiben megcselekedtétek egyel ezek közül, én velem cselekedtétek meg. Vajon szeretettel reagálunk-e majd, amikor előttünk a lehetőség, hogy meglátogassunk, felhívjunk valakit, vagy írjunk neki, esetleg vele töltsük a napot, ha erre van szüksége? Vagy olyanok leszünk, mint az az ifjú, aki a következőket vallotta Isten összes parancsolatáról. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozásom van még bennem. Mondta néki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár és kövess engem. Az ifjút magasabb, az Úr oldalán végzendő szolgálatra hívták, hogy Isten királyságának munkáját végezze a földön, ám ő elfordult, mert sok jószága vala. Mi a helyzet a mi földi javainkkal? Láthatjuk, hogy mit tehet azokkal egy tornádó csupán néhány perc leforgása alatt. Oly fontos, hogy mind azon igyekezzünk, hogy mennyekben gyűjtsünk lelki kincseket, időnket, tehetségeinket és akaratunkat Isten szolgálatára használjuk. Jézus Krisztus továbbra is így hív bennünket. Jár és kövess engem. Ő önzetlenül járta hazáját a követőivel. Minket is elkísér, mellettünk áll és vezet bennünket. Tökéletes példájának követése azt jelenti, hogy felismerjük és tiszteljük a szabadítót, aki minden terhünket viselte szent és szabadító engesztelés által, mely a szolgálat legnagyobb megnyilvánulása. Ő azt kéri mindannyiunktól, hogy legyünk alkalmasak és hajlandóak felvenni a tanítványság örömteli terhét. Még Oklahomában voltam, lehetőségem volt találkozni néhány olyan családdal, akiket romban döntött ez az irdatlan légörvény. Mikor a Sorrells családdal találkoztam, különösen megérintett lányuk, Tori élménye, aki akkor a Plaza Towers általános iskola 5. tanulója volt. Ő és édesanyja itt vannak ma velünk. Tori és egy maroknyi barátja a mosdóban összekuporodva talált menedékre, míg a tornádó végig söpört az iskolán. Tori így számolt be az aznapi eseményekről. Hallottam, ahogy valami neki csapódik a tetőnek. Azt hittem, csupán jégeső. A zaj viszont egyre erősebb lett. Mondtam egy imát, hogy mennyi atyánk védjen meg, és tartson biztonságban mindannyiunkat. Hirtelen hallottunk egy hangos, szippantásszerű hangot, és a tető eltűnt a fejünk felől. Nagy volt a szél, a rengeteg törmelék kavarogni kezdett a levegőben, és a testem minden részének neki ütődött. Kint sötétebb volt, és úgy látszott, mintha fekete lenne az ég, de nem az volt. A tornádó belsejében láttam. Becsuktam a szemem, imádkozva és reménykedve benne, hogy hamarosan vége lesz. Hirtelen minden elcsendesült. Mikor kinyitottam a szemem, és stopptáblát láttam, pontosan az orrom előtt. Majdnem hozzá is ért. Tori, az édesanyja, 3 testvére és számos barátja, akik szintén ott voltak az iskolában, csodás módon túlélték a tornádót. 7 iskolatársuk azonban nem. Azon a hétvégén a papsági fivérek számtalan áldást adtak a vihar csapásaitól sújtott egyháztagoknak. Alázattal töltött el, hogy megálthattam Torit. Ahogy a kezemet a fejére helyeztem, az egyik kedvenc szentírásom jutott eszembe. Az arcotok előtt járok majd. Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és lelkem a szívetekben lesz. Angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak. Azt tanácsoltam Torinak, hogy emlékezzen a napra, amikor az Úr egy szolgája kezét a fejére helyezte, és kijelentette neki, hogy angyalok vigyáztak rá a viharban. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy megmentsünk valakit, bármilyen körülmények között, az a szeretet örökkévaló mércéje. Ez az a szolgálat, amely számít. Gyakran kapunk lehetőséget arra, hogy segítsünk másoknak a szükség idején. Az egyház tagjaiként mindannyiunknak megadatott az a szent felelősség, hogy egymás terheit viseljük, hogy azok könnyűek lehessenek, gyászoljunk azokkal, akik gyászolnak, valamint felemeljük a lecsüggesztett kezeket, és megerősítsük az ellankadt térdeket. Fivérek és nőtestvérek, az Úr nagyon hálás mindannyiuktoknak azért a számtalan órányi szolgálatért, legyen az akár kicsi, akár nagy, melyet oly nagy lelkűen és jóindulatúan nyújtatok minden nap. Benjamin király a Mormon könyvében azt tanította, amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is csak Isten szolgálatában vagytok. Amikor testvéreink szolgálatára összpontosítunk, az segít, hogy isteni döntéseket hozzunk minden napi életünkben, és felkészít, hogy értékeljük és szeressük mindazt, amit az Úr szeret. Ha így teszünk, a saját életünkkel tanúsítjuk majd, hogy az ő tanítványai vagyunk. Ha az ő munkájával foglalatoskodunk, érezzük majd, hogy lelke velünk van. Növekszik a bizonyságunk, a hitünk, a bizalmunk és a szeretetünk. Tudom, hogy jó megváltóm él, aki Jézus Krisztus, hogy ő beszél a profétájához, a drága Thomas S. Monson elnökhöz, és rajta keresztül hozzánk most a naphelyünkben. Azért imádkozom, hogy mindannyian érezzük meg az örömet, mely abból a szent szolgálatból fakad, mikor egymás terhét viseljük, még ha azok egyszerűek és kicsik is. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Jesus Christ, the Son of God, was born and died in unique
circumstances. Jézus Krisztus, Isten fia, igen egyedülálló körülmények között született és halt meg. Szerény környezetben élt és nőtt fel, mindenféle anyagi javak nélkül. Saját magáról azt mondta, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Jézus soha nem részesítették megtiszteltetésben, dicséretben, elismerésben, vagy különleges bánásmódban kora világának politikai vagy vallási vezetői. Nem töltött be előjárói posztot sem a zsinagógákban. Prédikációja egyszerű volt, és bár tömegek követték, az ő szolgálata mindig az egyének megáldásáról szólt. Számtalan csodát vitt véghez azok között, akik elfogadták őt Isten küldöttjeként. Apostolait felruházta azzal a hatalommal, hogy csodákat műveljenek, és még őnála is nagyobb dolgokat is cselekedjenek. A bűnök megbocsátásának kiváltságát azonban soha nem adta tovább nekik. Ellenségei méltatlankodni kezdtek, és azt hallották tőle, hogy eredj el és többé ne vétkezzél, vagy hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Ennek joga kizárólag őt illette, mivel ő Isten fia, és mert ő fizet majd meg azokért a bűnökért az engesztelés által. A halál feletti hatalma szintén egy isteni tulajdonsága volt. Jairus a zsinagóga feje könyörgött neki, hogy menjen be az ő házába, mert valanéki egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt. A mester meghallotta könyörgését, ám miközben beszélgettek, Jairushoz odalépett az egyik szolgálója, és azt mondta neki, meghalt a leányod, ne fárazd a mestert. Jézus, amikor belépett a házba, megkért mindenkit, hogy menjen ki, majd szinte azonnal megfogta a lány kezét, és azt mondta neki, kelj fel! Egy másik alkalommal, Nain városa felé tartva, egy temetési menetbe botlott, ahol egy özvegyasszonyt látott zokogni, aki egyetlen fiát gyászolta. Könyörülettel telve, megérintette a koporsót, majd azt mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl! Az emberek pedig e csodát látva így kiáltottak fel. Nagy próféta támadt mi közöttünk, és Isten megtekintette az ő népét. Ez a csoda már csak azért is említésre méltó volt, mert a szóban forgó ifjút már hivatalosan is halottnak nyilvánították, és éppen temetni készültek. Azzal, hogy két fiatalt is visszahozott az életbe, az ő halál feletti hatalma bizonyítást nyert, mely a hívőket ámulatba ejtette, a becsmérlőket pedig félelemmel töltötte el. A leglenyűgözőbb azonban a harmadik eset volt. Márta, Mária és Lázár testvérek voltak, Krisztus pedig gyakran meglátogatta őket. Amikor az emberek értesítették őt Lázár haláláról, 4 napig utazott, hogy meglátogassa a családot. Mártát vigasztalva, kategorikusan bizonyságát tette. Én vagyok a feltámadás és az élet. aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Amikor a szabadító megkérte a gyászolókat, hogy gördítsék el a követ a sírbolt elől, Márta bátortalanul ezt súgta neki. Uram, én már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban emlékeztette őt. Nem mondtam én néked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét? Majd miután ezt kimondta, hangosan így kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijöve a megholt. Miután Lázár 4 napot töltött a sírban, Isten fiának ellenségei olyan tagadhatatlan bizonyítékot láttak, melyet már nem hagyhattak figyelmen kívül, és nem tudtak tagadni vagy elferdíteni, majd pedig érzéketlenül és gyűlölködve amanaptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék. Később az élő Krisztus az apostolaival együtt Jeruzsálemben ünnepelte az utolsó húsvétot, mely során bevezette az úrvacsora szertartását, és parancsolatba adta nekik, hogy őszinte szolgálat által szeressék egymást. Mindezek után az emberiség iránt érzett mindent felülmúló szeretetének kinyilvánításaként, és az ő akaratának feltétlen beteljesítéseként bátran és eltökélten nézett szembe a legmegviselőbb próbatétellel. A Getsemáné kertjében teljes magányban a legfájdalmasabb kínokat szenvedte el, és minden pórusából vérzett. Teljes mértékben alávetve magát atya akaratának, engesztelést végzett a mi bűneinkért, de magára vette a betegségeinket és gyengeségeinket is, hogy tudhassa, miként szabadítson meg azoktól bennünket. Az ő és mennyei atyánk adósai vagyunk ezért, mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az ő áldozata mindenkire áldáshozon, Ádámtól az első embertől kezdve a legutolsó emberig. Amikor befejezte szenvedését a Getsemáné kertjében, önként adta magát az őt becsmérlőknek. Miután az egyik szolgatása elárult, a rövid időn belül igazságtalanul és törvénytelenül elítélték egy részleges és tisztességtelen tárgyalás során. Még aznap éjjel Isten káromlónak nyilvánították, és halálra ítélték. Gyűlöletük és bosszúvágyuk közepette, mivel Krisztus kijelentette nekik, hogy ő Isten fia. Az ellenségei egy fondalatos terv részeként Pilátus elé citálták, hogy elítélje őt. Ekkor a vádat Isten káromlásról lázításra módosították, hogy a halálbüntetés módja a keresztre feszítés legyen. A rómaiak közötti kárhoztatása még ennél is kegyetlenebb volt. Az ő lelki királysága miatti kigúnyolása, a tövis koronával való megalázó megkoronázása, a fájdalmas korbácsolás, valamint a nyilvános keresztre feszítés alatti hosszas szenvedése mind világos figyelmeztetésként szolgált minden ember számára, aki az ő tanítványának merte vallani magát. A szabadító rendkívüli önuralmat tanúsított szenvedésének minden pillanatában. Mindig mások megáldására gondolt. Kedvesen és gyengétséggel kérte Jánost, hogy viselje gondját édesanyjának Máriának. Kérte mennyei atyát, hogy bocsásson meg azoknak a katonáknak, akik keresztre feszítették őt. Mivel földi szolgálatát ezzel befejezte, Istennek ajánlotta a lelkét, majd utolsó leheletét vette. Krisztus fizikai testét azután egy sírboltba helyezték, mely 3 napig sértetlenül ott is maradt. Míg a tanítványai szomorúan, csüggetten és kétségek közt gyászolták, szabadítónk az ő atya dicsőséges tervének egy másik szakaszában új módon terjesztette ki a szolgálatát. A rövid 3 nap alatt fáradhatatlanul munkálkodott, hogy megszervezze a szabadítás munkáját a halottak között. Azok a napok talán a legreményteljesebb napokká váltak Isten családja számára. Látogatása során megszervezte azt, hogy az őt követők elvigyék a megváltás örömhírét azoknak is, akik az életben nem ismerhették meg a dicsőséges tervet, vagy elutasították azt. Így lehetőségük lett megszabadulni a fogságból, és megváltásban részesülni az élők és a holtak Istenétől. A lélekvilágban végzett munkája befejeztével aztán visszatért a földre, hogy az örökkévalóságra egyesítse lelkét a fizikai testével. Annak ellenére azonban, hogy hitelt érdemlően kinyilvánította a halál feletti hatalmát, az általa az életbe visszahozott emberekről szóló szentírásbeli feljegyzések is azt mutatták, hogy ezek az emberek csupán egy olyan életbe tértek vissza, mely ugyan csodás módon meghosszabbodott számukra, ám idővel mégis halállal végződik. Krisztus volt az első, aki úgy támadt fel, hogy soha többé nem hal, és aki így mindörökre egy örökkévaló és tökéletes testtel rendelkezik. Feltámadott állapotában megjelent Máriának, aki mihely is felismerte őt, hódolni kezdett neki. Megváltónk végtelen gyengétséggel figyelmeztette az asszonyt az új és dicsőséges állapotára. Ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz. További tanúságot szolgáltatva arról, hogy a lélekvilágban végzett szolgálata valós és teljes volt. Később aztán egyértelműen megerősítette feltámadásának valóságát, mikor ezt mondta. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Miután elment az atyához, újra visszatért és megjelent az apostolainak, és megmutatta nekik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Bizonságomat teszem arról, hogy Krisztus vissza fog térni méghozzá, az első eljöveteléhez képest nagyon is más módon, hatalommal és dicsőséggel fog eljönni az összes igaz és hithű emberrel. A királyok királyaként és az urak uraként, a békesség fejedelmeként, a megígért messiásként, szabadítóként és megváltóként fog eljönni, hogy ítélkezzen az élők és a halottak felett. Teljes szívemmel szeretem őt, és azért imádkozom, hogy érdemesnek találtassunk vele élni, hogy örömmel és elkötelezettséggel szolgáljunk, és hogy mindvégig hűen maradjunk hozzá. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli a Válasz jól című himnuszt. Az éneket követően Linda S. Reeves nőtestvér, a segítő egyet általános elnökségének második tanácsosa fog hozzánk szólni. Azután Neil L. Anderson Eldert, a 12 apostol kórumának tagját halljuk. Majd pedig a kórus elénekli az új parancsolatot adok néktek című éneket.
This is the 184th annual...
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciája.
Dear brothers and sisters, today I am blessed.
Kedves testvérek, ma abban az áldásban van részem, hogy 13 legidősebb unokám itt van az egybegyűltek között. Ez erre a kérdésre indított engem. Mit szeretnék, hogy az unokáim megtanuljanak? Ma délelőtt szeretnék nyíltan beszélni a családomhoz és a ti családotokhoz. Vezetőkként egyre inkább aggaszt minket, hogy milyen rombolást végez a pornográfia az egyháztagok és a családtagjaik életében. Sátán minden korábbit meghaladó düvel lép támadásba. Földi létünk egyik célja az, hogy megtanuljuk kordában tartani halandó testünk szenvedélyeit és érzéseit. Ezek az Istentől kapott érzések segítenek vágynunk a házasságra és a gyermekvállalásra. A férj és feleség közti meghitt házassági kapcsolatnak, amely gyermekeket hoz a halandóságba, az is a célja, hogy csodálatos, szeretetteljes élményt jelentsen, amely összeköt két odaadó szívet, egyesítve mind a lelket, mind a testet, az öröm és boldogság teljességét nyújtva, miközben megtanuljuk egymást tenni az első helyre. Kimball elnök azt tanította, hogy a házasságban a házastárs kerül első helyre a férj vagy feleség életében, és semmilyen más érdeklődési kör, személy, illetve dolog nem előzi meg fontosság tekintetében a házastársat. A házasság tökéletes ragaszkodást és abszolút hűséget feltételez. Sok évvel ezelőtt az egyik gyermekünk szemmel láthatóan feldúlt volt valami miatt. Amikor bementem hozzá a szobájába, kiöntötte a szívét. Elmondta, hogy egy barátjánál volt, és véletlenül látott néhány felkavaró és megdöbbentő képet és cselekedetet a tévében egy ruhátlan férfi és nő között. Zokogásban tört ki, és elmondta, milyen szörnyen érzi magát amiatt, amit látott, és azt kívánja, bárcsak kitörölhetné az elméjéből. Nagyon hálás voltam azért, hogy megbízott bennem, és lehetőséget adott, hogy vigaszt nyújtsak ártatlan és sebzett szívének, és segítsek tudnia, hogyan kaphat enyhülést szabadítónk engesztelése által. Emlékszem, milyen szent érzések jártak át, miközben anyaként és lányaként együtt térdeltünk, és mennyei atyánk segítségért esedeztünk. Sok gyermek, fiatal és felnőtt ártatlanul szembesül a pornográfiával. Ugyanakkor egyre több férfi és nő szánt szándékkal nézi és fordul vissza hozzá újra és újra, míg nem kialakul a függőség. Ezek az emberek talán tiszta szívükből ki akarnak jutni ebből a csapdából, de gyakran nem képesek egyedül legyőzni. Milyen hálásak vagyunk, amikor ezeket a szeretett emberek úgy döntenek, hogy a bizalmukba avatnak minket, vagy egy egyházi vezetőt. Bölcsen tesszük, ha nem döbbenettel, haraggal, vagy elutasítóan reagálunk, hiszen azzal esetleg újfent hallgatásra ítéljük őket. Szülőkként és vezetőkként folyamatosan tanáccsal kell ellátnunk gyermekeinket, valamint szeretettel és megértéssel meg kell hallgatnunk őket. Tudniuk kell, milyen veszélyekkel jár a pornográfia, és miként képes eluralkodni az ember életén, előidézve a lélek elvesztését, az érzelmek eltorzulását, megtévesztést, a kapcsolatok megromlását, az önuralom elvesztését, illetve az ember idejének, gondolatainak és energiájának szinte teljes felemésztését. A pornográfia sokkal aljasabb, gonoszabb és szemléletesebb, mint valaha. A gyermekeinkkel tanácskozva megvalósíthatunk egy családi tervet, melyben normákat és korlátokat állítunk fel, aktívan téve otthonunk megvédelmezéséért azzal, hogy megfelelő szűrőket alkalmazunk az elektronikus berendezéseken. Szülők, vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy nem a számítógépek, hanem az internet kapcsolattal rendelkező mobileszközök jelentik a legnagyobb veszélyforrást? Fiatalok és felnőttek, ha a pornográfia Sátán által felállított csapdájába estetek, emlékezzetek rá, milyen irgalmas, ami szeretet szabadítunk. Tudjátok-e, mennyire szeret és nagyra becsül titeket az Úr még most is? Szabadítónknak hatalmában áll megtisztítani és meggyógyítani benneteket. Ő képes elvenni a fájdalmat és a bánatot, amelyet éreztek, és ismét tisztává tud tenni titeket engesztelése hatalma által. Vezetőkként aggódunk a pornográfia függőségétől szenvedők, házastársaiért és családjaiért. Richard G. Scott Elder így esedezett. Ha ti magatok mentesek vagytok a komoly bűnöktől, ne szenvedjetek feleslegesen mások bűneinek következményei miatt. Könyörületet érezhettek. De azért ne vegyétek magatokra az e cselekedetek miatti felelősség érzetét. Tudnotok kell, hogy nem vagytok egyedül. Van segítség. Léteznek a függőségről való leszokást célzó összejövetelek a házastársak számára. Köztük olyan megbeszélések is, amelyeken a házastársak telefon segítségével a saját otthonukból tudnak részt venni. Fivérek és nőtestvérek, hogyan óvhatjuk meg a gyermekeinket és a fiataljainkat? A szűrők csodálatos eszközök, de a legnagyszerűbb szűrő a világon az egyetlen, amely igazán működik, az a személyes belső szűrő, amely a mennyei atyánk szeretetéről és a szabadítónk mindannyiunkért személy szerint meghozott engesztelő áldozatáról való mély és maradandó bizonyságból fakad. Hogyan vezethetjük el gyermekeinket valódi, mély megtéréshez és a szabadító engeszteléséhez való hozzáféréshez? Nagyon szeretem Nefi próféta kijelentését arról, hogy mit tett az ő népe napjaink fiataljainak megerősítésére. Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, és Krisztusról profétálunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért. Hogyan tudjuk ezt megtenni az otthonunkban? Néhányan hallottatok már arról beszélni, milyen letaglózva éreztük magunkat a férjemmel, amikor 4 kicsi gyermekünket neveltük. Miközben szembenéztük a szülői lét kihívásaival, és próbáltunk lépést tartani az élet kívánalmaival, borzasztó nagy szükségünk volt segítségre. Imádkoztunk és könyörögtünk, hogy megtudjuk, mit tegyünk. A kapott válasz világos volt. Semmi gond, ha szalad a ház. A gyerekek még mindig pizsamában vannak, és néhány feladat várat magára. Az egyedüli dolgok, amelyeknek valóban meg kell lenniük otthon, a mindennapos szentírás tanulmányozás és ima, illetve a heti családi est. Próbáltuk megtenni ezeket, de nem mindig ezek álltak a fontossági sorrend élén. A káosz közepette pedig olykor el is hanyagoltuk őket. Változtattunk a szemléletmódunkon, és igyekeztünk nem aggódni a kevésbé fontos dolgok miatt. Arra összpontosítottunk, hogy Krisztusról beszéljünk, őben de örvendezzünk, őről a prédikáljunk, és bizonyságot tegyünk azáltal, hogy törekszünk minden nap imádkozni és tanulmányozni a szentírásokat, valamint minden héten családi estet tartani. Egy barátom nemrég így figyelmeztetett. Ha arra kéred a nőtestvéreket, hogy többet olvassák a szentírásokat és többet imádkozzanak, azzal csak feszültséget keltesz bennük. Már így is úgy érzik, hogy túl sok dolguk van. Fivérek és nőtestvérek, mivel a saját tapasztalatomból tudom, muszáj bizonyságot tennem a mindennapos szentírás tanulmányozás és ima, valamint a családi est áldásairól. Pontosan ezek azok a cselekedetek, amelyek segítenek csökkenteni a feszültséget, útmutatást nyújtanak az életünkben, és további védelmet biztosítanak az otthonunkban. Akkor aztán, ha a pornográfia vagy más kihívások lesújtanak a családunkra, képesek leszünk az Úr segítségéért folyamodni, és nagymértékű iránymutatásra számíthatunk a lélektől, tudva, hogy megtettük, amit atyán kér tőlünk. Fivérek és nőtestvérek, ha mindez eddig nem vált a mindennapok részévé otthonunkban, mostantól azzá tehetjük. Ha gyermekeink már nagyobbak, és nem hajlandóak csatlakozni hozzánk, kezdhetjük egymagunkban is. Ha így teszünk, a lélek hatása elkezdi majd megtölteni az otthonunkat, és az életünket, és a gyermekek idővel talán majd megérzik ezt. Emlékezzetek arra, hogy az élő apostolok azt is megígérték, hogy amikor felkutatjuk az őseinket és elkészítjük saját családi neveinket a templomra, akkor védelemben fogunk részesülni most és egész életünkön át, ha érdemesek maradunk a templomi ajánlásra. Fiatalok, vállaljatok felelősséget a saját lelki jólétetekért. Ha kell, kapcsoljátok ki a telefonotokat. Énekeljetek egy elemis dalt. Imádkozzatok segítségért. Idézetek fel egy szentírást. Hagyjatok ott egy filmet. Gondoljatok a szabadítóra. Vegyetek érdemesen az úrvacsorából. Tanulmányozzátok a fiatalság erősségért füzetet. Álljatok példaként a barátaitok előtt. Beszélgessetek bizalommal a szüleitekkel. Keressétek fel a püspökötöket. Kérjetek segítséget. Mit szeretnék, hogy az unokáim tudjanak? Szeretném, ha ők és ti is tudnátok, hogy a szabadító él és szeret minket. Megfizette a bűneink árát, de nekünk le kell térdelnünk mennyei atyánk előtt mély alázattal. Meg kell vallanunk a bűneinket, és könyörögnünk kell az ő bocsánatáért. Vágynunk kell arra, hogy megváltoztassuk a szívünket és a vágyainkat, továbbá elég alázatosnak kell lennünk, hogy azok segítségét és bocsánatát kérjük, akiket esetleg megbántottunk, vagy magára hagytunk. Tudom, hogy Joseph Smith látta Istent, ami mennyei atyánkat, és a szabadítónkat, Jézus Krisztust. Bizonyságomat teszem arról, hogy van egy élő profétánk a földön, Thomas S. Monson elnök. Bizonyságomat teszem arról is, hogy soha nem leszünk tévútra vezetve, ha hallgatunk Isten profétájának tanácsára. Bizonyságomat teszem szövetségeink erejéről és a templom áldásairól. Tudom, hogy a Mormon könyve igaz. Nem tudom szavakba önteni a nagyszerű könyv erejét. Csak azt tudom, hogy imával társítva a Mormon könyve magában hordozza az erőt a családok védelmére, a kapcsolatok megerősítésére, valamint arra, hogy személyes magabiztosságot alakítson ki az Úr előtt. Ezekről a dolgokról teszek bizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
I greet you this morning, especially the young people who are both here in the conference center and throughout.
Üdvözöllek benneteket ezen a délelőttön, különösen a fiatalokat itt a konferencia központban és világszerte. Kiválasztott nemzedék a tiétek, rendeltetésetek van, és most elsősorban hozzátok szólok, mint Holland Elder. Sok évvel ezelőtt, amikor a rokonainkat látogattuk meg Floridában, tornádó sopört végig, nem messze tőlünk. Ez közel sem volt olyan súlyos, mint Rasband Elder története. Egy mobilházban élő asszony a fürdőszobájába húzódott, hogy biztonságban legyen. A mobilház rázkódni kezdett. Pár pillanattal később megszólalt a szomszédja. Itt vagyok a nappaliban. A nő kilépett a fürdőszobából, és megdöbbenve látta, hogy a tornádón felemelte és arrébb repítette a mobilházát, majd pontosan ugyanolyan helyzetben a szomszéd mobilházának tetejére helyezte. Ifjú barátaim, a világ nem fog nyugodtan siklani a szabadító második eljövetele felé. A szentírások kijelentik, hogy minden dolog mozgásban lesz. Brigham Young ezt mondta, kinyilatkoztatott számomra ezen egyház kezdetekor, hogy az egyház terjeszkedni, gyarapodni, növekedni és bővülni fog. És ahogyan az evangélium terjeszkedni fog a világ nemzetei között, azzal arányosan fog Sátán hatalma is növekedni. A megjövendőlt földrengéseknél és háborúknál aggasztóbbak azonban a lelki forgószelek, melyek leemelhetnek benneteket a lelki alapotokról, lelketeket pedig olyan helyeken tehetik le, néha általatok is alig észrevehető elmozdulással, amelyek eszetekbe sem jutottak volna. A legrosszabb forgószelek az ellenség kísértései. A bűn mindig is része volt a világnak, de soha nem volt ennyire könnyen hozzáférhető, telhetetlen és elfogadott. Van természetesen egy erőteljes ellenhatás, amely megfékezi a bűnforgószeleit. Bűnbánatnak hívják. Nem mindig mi okozzuk a forgószeleket az életünkben. Némelyek Azért érkeznek, mert mások helytelen döntéseket hoztak. Némelyek egyszerűen azért, mert ez itt a halandó lét. Kisfiúként Boyd K. Packer elnök a gyermekbénulást okozó polimelitis vírussal fertőződött meg. Amikor Delaney Chokeselder 7 éves volt, az édesapja váratlanul elhunyt. Amikor Carol F. McConkie nőtestvér a fiatal nők általános elnökségéből 10 éves volt, a szülei elváltak. Érni fognak benneteket nehézségek, de amikor Istenben bíztok, akkor azok meg fogják erősíteni a hiteteket. A természetben azok a fák, amelyek szeles környezetben nőnek, erősebbé válnak. Amikor a szél újra és újra lecsap a facsemetére, a növény belsejében működő erők két dolgot tesznek. Először is arra serkentik a gyökereket, hogy gyorsabban nőjenek és jobban szétterüljenek másodszor. A fában működő erők olyan sejtszerkezeteket kezdenek létrehozni, amelyek vastagabbá teszik a törzset és az ágakat, valamint rugalmasabbá a szél nyomásával szemben. Azok az erősebb gyökerek és ágak védik a fát a törvényszerűen visszatérő szelektől. Összehasonlíthatatlanul becsesebbek vagytok Istennek, mint egy fa. Mindannyian Isten egy-egy fia vagy lánya vagytok. Erősnek alkotta meg a lelketeket, és olyannak, hogy ellenállhasson az élet forgószeleinek. Ifjúságotok forgószelei, akárcsak a fiatal fát érő szél, megnövelhetik a lelki erőtöket, felkészítve benneteket az eljövendő évekre. Hogyan készülhettek fel a forgószeleitekre? Emlékezzetek rá! Megváltónk sziklájára, aki Krisztus Isten fia, arra kell építenetek az alapotokat, hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit, nyilait a forgószélben, amikor minden jégesője és hatalmas zivatara benneteket ver majd, akkor nem lesz hatalma, hogy lehurcoljon a szikla miatt, melyre építettetek. Ez ad nektek biztonságot a forgószél közepette. Ahogy Thomas S. Monson elnök mondta, ahol egyszer az egyház és a társadalom normái nagyjából megegyeztek, ott most hatalmas szakadék tátong közöttünk, mely egyre csak szélesedik. Egyeseknél erős lelki forgószelek támadnak ebből a szakadékból. Hadd osszak meg egy példát. Múlt hónapban az első elnökség és a 12-ek kvóruma levelet bocsátott ki az egyház vezetői részére világszerte. Többek közt ez állt benne. A polgári törvények módosítása nem változtathatja meg az erkölcsi törvényt, melyet Isten vezetett be. Isten elvárja tőlünk, hogy az eltérő vélemények, illetve társadalmunkban előforduló különféle trendek ellenére tartsuk fenn és tartsuk be a parancsolatait. Az erkölcsi tisztaság törvénye világos. Szexuális kapcsolat kizárólag egy hivatalosan és törvényesen összeházasodott férfi és nő között helyén való. Buzdítunk benneteket, hogy nézzétek át a Család kiáltvány a világhoz című kiadványban szereplő tant. Miközben a világ távolodik az Úr elkölcsi tisztaságra vonatkozó törvényétől, mi nem. Monson elnök ezt mondta, az emberiség szabadítója úgy beszélt magáról, mint aki a világban van, de nem a világból való. Mi is lehetünk a világban, de nem a világból valók. Ha elvetjük a hamis nézeteket és hamis tanításokat, és hűek maradunk ahhoz, amit Isten parancsolt. Miközben sok kormány és jószándékú egyén újra értelmezte a házasságot, az Úr nem tett ilyet. A férfi és nő közötti házasságot Isten vezette be a kezdetek kezdetétől, Ádámtól és Évától fogva. Úgy tervezte meg, hogy a házasság céljai jóval messzebbre mutassanak az érintett felnőttek személyes elégedettségénél és beteljesülésénél, mégpedig ami ennél is fontosabb, hogy elősegítse a gyermekek megszületésének, nevelésének és táplálásának eszményi környezetét. A családok a menny kincsei. Miért beszélünk mindig erről? Ahogyan Pál mondta, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Az Úr Jézus Krisztus apostolaiként a feladatunk az, hogy tanítsunk alkotónk gyermekei számára készített tervét, valamint figyelmeztessünk a parancsolatai figyelmen kívül hagyásának következményeire. Nemrégiben beszéltem egy babérkoszorú osztályba tartozó fiatal nővel az Egyesült Államokból, idézek az e-mailjéből. Az elmúlt egy évben néhány barátom a Facebookon közzétette a házasságról vallott álláspontját. Többen is az azonos neműek házassága mellett voltak, és több utolsó napi szent fiatal is bejelölte, hogy kedveli ezeket a kiírásokat. Én nem fűztem hozzájuk megjegyzést. Úgy döntöttem, hogy a hagyományos házasságba vetett hitemet megfontoltabb módon nyilvánítom ki. A profilképemmel együtt kiraktam egy kép aláírást is. A férfi és nő közötti házasságban hiszek. Szinte azonnal elkezdtek jönni az üzenetek. Önző vagy. Ítélkezel. Voltak, akik egy rabszolgatartóhoz hasonlítottak engem. A következő megjegyzést pedig egy nagyon jó barátomtól kaptam, aki erős tagja az egyháznak. Ideje meghallanod az idők szavát. A dolgok változnak, és neked is ezt kellene tenned. Nem vágtam vissza, mondta, de nem is töröltem a kijelentésemet. Végül így zárta a sorait. Néha, amint azt Monson elnök mondta, egyedül kell kiállnod. Fiatalokként remélhetőleg együtt fogunk állni abban, hogy hűek vagyunk Istenhez és az ő élő profétái tanításaihoz. Különleges törődésünket igénylik azok, akik a saját nemük iránti vonzalommal küszködnek. Ennek a forgószélnek elképesztő a sebessége. Szeretném kifejezni szeretetemet és csodálatomat azok felé, akik bátran néznek szembe a hitezen próbájával, és hűek maradnak Isten parancsolataihoz. Függetlenül azonban attól, hogy miként dönt és miben hisz, mindenki kedvességet és figyelmességet érdemel tőlünk. A szabadító azt tanította, hogy ne csak a barátainkat szeressük, hanem azokat is, akik nem értenek velünk egyet, sőt, még azokat is, akik eltaszítanak. Ezt mondta, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, és ha csak a ti atyatok fiait köszöntitek, mit cselekszetek másoknál többet? Joseph Smith proféta arra figyelmeztetett bennünket, hogy óvakodjunk az önteltségtől, és egészen addig terjesszük ki a szívünket minden férfi és nő felé, míg nem úgy érezzük, hogy a vállunkra vennénk őket. Jézus Krisztus evangéliumában nincs helye a gúnynak, a zaklatásnak, vagy a vakbuzgóságnak. Ha kérdésetek merül fel az egyház vezetőinek tanácsaival kapcsolatban, akkor kérlek, beszéljétek meg őszinte aggályaitokat a szüleitekkel és a vezetőitekkel. Szükségetek van arra az erőre, amely az Úr profétáiba vetett bizalomból fakad. Herod D. Lee elnök ezt mondta. Ezen egyház tagjaiként csak akkor vagyunk biztonságban, ha megtanulunk hallgatni azokra a szavakra és parancsolatokra, amelyeket a profétáján keresztül ad az Úr. Lesznek olyan dolgok, amelyek türelmet és hitet követelnek. Lehet, hogy nem tetszik majd nektek, amit hallotok, lehet, hogy ellentétes lesz a politikai nézeteitekkel, vagy a társadalmi nézeteitekkel, illetve a társadalmi életetekkel. Ám ha úgy hallgattok ezekre a tanításokra, mintha magának az Úrnak a szájából hangzanának el, akkor a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni felettetek, és az Úristen eloszlatja előletek a sötétség erőit. Az élet forgószelei ellen erőteljes védelem a Mormon könyve is. Amikor Henry B. Eyring elnök 10 éves volt, a családja egy másik városba költözött. Eleinte kellemetlenek találta az új környezetet, és kevés új barátja volt. Úgy érezte, hogy nem illik a középiskolája diákjai közé. Kavarogtak a forgószelek. Hogy mit tett? Minden erejével a Mormon könyvébe vetette magát, és sokszor olvasta azt. Évekkel később Eyring elnök ezekkel a szavakkal tette bizonságát. Szeretek visszatérni a Mormon könyvéhez, és gyakran és mélyeket kortyolni belőle. Ez a birtokunkban lévő legerőteljesebb írott bizonyság arról, hogy Jézus a Krisztus. Az Úr egy másik módot is adott arra, hogy szilárdan állhassatok, egy lelki ajándékot, amely hatalmasabb az ellenség forgószeleinél. Ezt mondta, álljatok szent helyeken, és ne mozduljatok el. Amikor 10 éves voltam, az egyháznak csak 13 temploma volt. Ma 142 van. Az egyház tagjainak 85%-a ma már legfeljebb 320 kilométerre lakik egy templomtól. Az Úr sokkal elérhetőbbé tette a szent templomokat a ti nemzedéketek számára, mint bármely más nemzedék számára a világ történelme során. Álltatok már a templomban, fehér öltözetben, arra várva, hogy kereszteléseket végezhessetek? Milyen érzéseitek voltak? A templomban szinte tapintható a szentség. A szabadító békessége megfékezi a világ kavargó forgószeleit. Amilyen érzéseitek a templomban vannak, azok szolgáltatják a mintát arra, hogy milyen érzésekre vágyatok az életetekben. Találjátok meg azokat a nagyapáitokat, nagyanyáitokat és távoli unokatestvéreiteket, akik előttetek távoztak. Vigyétek magatokkal a neveiket a templomba. Amikor megtudtok valamit az őseitekről, fel fogtok fedezni egy ismétlődő mintát az életüket, a házasságokat és a gyermekeiket illetően. Valamint az igaz lelkűség mintáit, és néha olyan mintákat is, amelyeket el akartok kerülni. A későbbiek során a templomban többet fogtok még tanulni a világ megalkotásáról, az Ádám és Éva életében megfigyelhető mintákról, és ami a legfontosabb, a szabadítónkról, Jézus Krisztusról. Ifjú testvéreim, mi nagyon szeretünk, és csodálunk benneteket, és imádkozunk értetek. Ne engedjétek, hogy elragadjanak a forgószelek. Ezek a ti napjaitok, amikor erősen kell állnotok az Úr Jézus Krisztus tanítványaiként. Építsétek még szilárdabban az alapotokat megváltótok sziklájára. Tartsátok még nagyobb becsben az ő páratlan életét és tanításait. Kövessétek szorgalmasabban az ő példáját és az ő parancsolatait. Fogadjátok be még mélyebben az ő szeretetét, az ő irgalmát és kegyelmét, valamint engesztelésének hatalommal teli ajándékait. Megígérem, hogy amint ezt teszitek, a maguk valójában fogjátok látni a forgószeleket, próbatételeknek, kísértéseknek, figyelemeltereléseknek, vagy éppen a növekedéseteket segítő kihívásoknak. Biztosítalak benneteket, hogyha évről évre igazlelkűen éltek, tapasztalataitok megerősítik számotokra újra és újra, hogy Jézus a Krisztus. A lábaitok alatt szilárd és biztonságos lesz a lelki szikla. Örvendezni fogtok, hogy Isten ide helyezett benneteket, hogy részesei legyetek a Krisztus dicsőséges visszatérését megelőző végső előkészületeknek. A szabadító ezt mondta, nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok. Ez az ő ígérete számotokra. Tudom, hogy ez az ígéret valóságos. Tudom, hogy ő él. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We thank all those who have participated this morning and express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music.
Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek ma délőtt a konferencián, és hálánkat fejezzük ki a Mormon Tabernacle kórusnak a gyönyörű zenéért. Az ülés utolsó beszélője Henry B. Eyring elnök, az első elnökség első tanácsosa lesz. Eyring elnök beszédét követően a kórus a gyűlés zárásaként elénekli a Jöjj el, ó nagy király című himnuszt. A záróimát W. Christopher Waddell elder mondja majd a 70-ektől. Eyring elnök.
My dear brothers and sisters, some of you were invited.
Drága fivéreim és nőtestvéreim, néhányatokat az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza misszionáriusai hívtak el erre a gyűlésre. Lehet, hogy ezek a misszionáriusok már meg is kértek benneteket arra, hogy hozzátok meg a döntést, hogy a keresztelkedés által szövetségre léptek Istennel. Vannak, akik azért hallgatnak most bennünket, mert elfogadták egy olyan szülő, vagy talán egy gyermek hívását, akik azt remélték, úgy döntötök, hogy az Istennel már megkötött szövetségeiteket újra életetek középpontjába helyezitek. Vannak, akik azért vannak itt, mert már meghozták a döntést, hogy visszatérnek a szabadítóhoz. Ma pedig az ő üdvözlésének örömét élvezik. Akárkik és akárhol is vagytok, több ember boldogságát tartjátok a kezetekben, mint azt most el tudjátok képzelni. Minden nap és minden órában dönthettek úgy, hogy megköttök, vagy megtartotok egy szövetséget Istennel. Akárhol is legyetek az örök élet ajándékának megörökléséhez vezető ösvényen, kezetekben van a lehetőség, hogy sokaknak megmutassátok a nagyobb boldogság felé vezető utat. Amikor úgy döntötök, hogy megköttök, vagy megtartotok egy szövetséget Istennel, egyben azt is eldöntitek, hogy a remény örökségét hagyjátok azokra, akik talán követik a példátokat. Ti is és én is megáldattunk egy ilyen örökség ígéretével. A saját életemben tapasztalt boldogságom zöméért egy olyan embernek tartozom köszönettel, akivel a halandó életben soha nem találkoztam. Árva gyermek volt, aki később az én egyik dédapám lett. A remény felbecsülhetetlen örökségét hagyta rám. Hadd meséljek egy kicsit arról, milyen szerepet játszott ezen örökségem létrehozásában. Heinrich Eyringnak hívták. Nagyon gazdag családban született. Édesapjának hatalmas birtoka volt a mai Németország területén fekvő Coburgban. Édesanyja Charlotte von Blomberg Vikomtesz volt. Az ő édesapja a porosz király földjeinek viselte gondját. Heinrich dédapám Charlotte és Edward Eyring első fia volt. Charlotte harmadik gyermeke születése után 31 éves korában halt meg. Edward pedig nem sokkal utána hunyt el, miután elveszítette az összes ingóságát és vagyonát egy rossz befektetés miatt. Még csak 40 éves volt. Három árva gyermeket hagyott hátra. Heinrich a dédapám mindkét szülőjét és hatalmas földi örökségét veszítette el. Saját történetében feljegyezte, hogy minden reményét abban látta, ha Amerikába vándorol. Habár sem családtagjai, sem pedig barátai nem voltak ott, reménnyel töltött el az utazás. Először New York Citybe ment. Utána a húgával elköltözött a Missouri állambeli St. Louisba. St. Louisban az egyik munkatársa egy utolsó napi szent volt. Tőle kapott egy példányt a Parley P. Pratt Elder által írt egyik füzetből. Elolvasta. Majd minden lehetséges dolgot megpróbált kideríteni az utolsó napi szentekről. Imádkozott, hogy tudhassa, vajon tényleg megjelentek-e angyalok az embernek. Hogy vajon tényleg van-e egy élő proféta, és hogy valóban egy igaz és kinyilatkoztatott vallásra lehet-e. két havi gondos tanulmányozás és ima után. Heinrich az egyik álmában azt az utasítást kapta, hogy keresztelkedjen meg. A szertartást egy bizonyos William Brown Elder végezte, akinek a nevét és a papságát is szent emlékként őrzöm. Heinrich 1855. március 11-én reggel 7:30 keresztelkedett meg egy esővízzel teli medencében. Úgy hiszem, Heinrich Eyring már akkor tudta, hogy amit én tanítok nektek ma, az igaz. Tudta, hogy az örök életből fakadó boldogság csupán az örökké tartó családi kötelékek által jöhet létre. Habár nem sokkal korábban talált rá az Úr boldogság tervére, mégis tudta, hogy az örökké való öröm iránti reménye azon múlik, hogy mások is az ő példáját kövessék a saját szabad akaratukból. Ő örök boldogság iránti reménye, a még meg nem született embereken múlott. A családunkra örökül hagyott remény részeként a leszármazottaira hagyta a történetét. E történet által érzem az azok iránti szeretetét, akik közülünk majd követik a példáját. Az ő szavaival kifejezve érzem azon reményét, hogy a leszármazottai esetleg úgy döntenek, hogy követik őt a mennyei otthonunkba visszavezető úton. Tudta, hogy ez nem egyetlen hatalmas döntés lesz, hanem sok kis döntés sorozata. Idézek a történetéből. Az első alkalomtól kezdve, hogy beszélni hallottam Andrew Seldert, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza mindegyik gyűlésén ott voltam. Nagyon ritkán fordult elő, hogy ez nem sikerült, mert kötelességemnek éreztem a részvételt. Azért jegyzem le ezt a saját történetem részeként, hogy a gyermekeim követhessék a példámat. És soha ne hanyagolják el azon kötelességüket, hogy összegyűljenek a szentekkel. Idézet bezárva. Heinrich tudta, hogy az úrvacsorai gyűléseken megújíthatjuk azon ígéretünket, hogy mindig megemlékezünk a szabadítóról, és hogy az ő lelke velünk legyen. Ez a lélek támogatta őt a misszióján is, melyre alig néhány hónappal azután került sor, hogy elfogadta a keresztelési szövetséget. Örökségül azt a példáját hagyta hátra, hogy végig hithű maradt a 6 éven át tartó misszióján, mely során az úgynevezett indián területekre hívták el. A missziós felmentésért Oklahomától egészen Salt Lake City-ig gyalogolt, mely mintegy 1700 kilométerre volt. Nem sokkal azután Isten prófétája elhívta, hogy Dél-Utahba költözzön. Onnan, egy másik elhívásnak engedelmeskedve, szülőföldjére Németországba utazott missziót szolgálni. Ezt követően elfogadta Jézus Krisztus egyik apostolának felkérését arra, hogy Mexikó északi részén segítkezzen az utolsó napi szent kolóniák felépítésében. Onnan aztán teljes idejű misszionáriusnak hívták el Mexikóvárosba. Mindig nagy becsben tartotta ezeket az elhívásokat. Ma egy kis temetőben nyugszik Mexikóban, a Chihuahua tartománybeli kolónia Juárezben. Ezeket a tényeket nem azért osztottam meg veletek, hogy az ő vagy az utódai nevében arassak le bármilyen babért. Azért teszem ezt, hogy tiszteletemet fejezzem ki a hit és a remény azon példáért, mi az ő szívében lakozott minden egyes elhívása során, amikor Jézus Krisztus szolgálta. Azért fogadta el ezeket az elhívásokat, mert hitt abban, hogy a feltámadt Krisztus és mennyei atyánk megjelentek Joseph Smithnek abban a New York állambeli ligetben. Azért fogadta el az elhívásait, mert hitt abban, hogy az Úr egyházában visszaállítattak a papsági kulcsok, hogy hatalmuk által a családokat örökre egymáshoz lehessen pecsételni, amennyiben elegendő hittel rendelkeznek a szövetségeik megtartásához. Az ősömhöz, Heinrich Eyringhoz hasonlóan, lehet, hogy ti is az elsők vagytok a családotokban, akik elől jártok a szorgalommal és hittel megtartott szent szövetségek örök élethez vezető ösvényén. Minden szövetséggel járnak kötelességek és ígéretek is. Ezek a kötelességek, akárcsak Heinrich esetében, mindannyiunk számára olykor egyszerűek, de gyakran nehezek is. Ne feledjük azonban, hogy a kötelességeknek néha azért kell nehéznek lenniük, mert azzal a céllal adattak, hogy előre mozdítsanak bennünket a mennyei atyánkkal és az ő szeretett fiával, Jézus Krisztussal való örök élet felé vezető ösvényen, családokként. Emlékeztek az Ábrahám könyvében leírt szavakra. És állt közöttük egy, amelyik hasonló volt Istenhez, és így szólt azokhoz, akik vele voltak. Lemegyünk, mert van ott tér, és veszünk ezekből az anyagokból, és alkotunk egy földet, amelyen ezek lakhatnak. És próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük megparancsol nekik. És akik megtartják első állapotukat, azoknak több adatik. És akik nem tartják meg első állapotukat, azoknak nem lesz dicsősége ugyanabban a királyságban, azokkal, akik megtartják első állapotukat. És akik megtartják második állapotukat, azoknak dicsőség adatik fejükre, örökkön, örökké. A második állapotunk megtartása az Istennel kötött szövetségeink megkötésén, valamint azon múlik, hogy hithűen eleget teszünk-e a tőlünk megkövetelt kötelességeknek. Ahhoz, hogy életre szólóan meg tudjuk tartani a szent szövetségeinket, szükségünk van a Jézus Krisztusba, mint szabadítónkba vetett hitre. Ádám és Éva bukása miatt egyetemes örökségként kaptuk a kísértéseket, megpróbáltatásokat és a halált is. Mennyi atyánk azonban megajándékozott bennünket az ő szeretett fiával, Jézus Krisztussal, hogy a szabadítónk legyen. Jézus Krisztus engesztelésének egy hatalmas ajándéka és áldása hozza el számunkra ezt az egyetemes örökséget, a feltámadás ígéretét, valamint az örök élet lehetőségét minden erre a földre született ember számára. Az Isten áldásai közötti legnagyobb áldásban, az örök életben csak akkor lehet részünk, ha megkötjük az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában felkínált szövetségeket az ő felhatalmazott szolgái által. A bukás miatt mindannyiunknak szüksége van a keresztelkedés tisztító hatására, valamint arra, hogy kézrátétel által elnyeljük a Szentlélek ajándékát. Ezeket a szertartásokat azoknak kell elvégezniük, akik megfelelő papsági felhatalmazással rendelkeznek. Azután pedig Krisztus lelke és a Szentlélek által tudjuk megtartani az összes Istennel kötött szövetséget, különösképp azokat, melyeket az ő templomaiban köthetünk. Isten gyermekeként, egy örökkévaló családban, csak is e módon és e segítség által tud bárki is igényt tartani a jogos örökségére. Lehet, hogy néhányotok számára, akik most hallgattok engem, ez szinte reménytelen álomnak tűnik. Láttatok már hithű szülőket, akik olyan gyermekek miatt búslakodnak, akik elutasították az Istennel kötött szövetségeiket, vagy úgy döntöttek, hogy megszegik azokat. Ezek a szülők azonban bátorságot és reményt meríthetnek más szülői példákból. Alma és Móziás király fiai is visszatértek az Isten parancsolatai és szövetségei elleni vad lázadásból. Az ifjabb Alma tanúja lehetett annak, amikor fia, Korianton a hatalmas bűnből a hithű szolgálat felé fordult. A Mormon könyve szintén feljegyez egy olyan csodát, amikor a lámániták elhagyták az igaz lelkűség gyűlöletének hagyományát, és szövetséget kötöttek, hogy inkább meghalnak, de fenntartják a békét. Egy angyal küldetett a fiatal Almához és Móziás fiaihoz, aki az atyáik, valamint Isten népének hite és imái miatt jött el hozzájuk. E példákból, melyek során az engesztelés hatalma munkálkodott az emberi szívekben, ti is bátorságot és vigaszt meríthettek. Az Úr mindannyiunk számára megadta a remény forrását, akik azon munkálkodunk, hogy segítsünk szeretteinknek elfogadni örökkévaló örökségüket. Ő ígéreteket adott nekünk, miközben azon igyekszünk, hogy akkor is ő hozzávigyük az embereket, amikor azok ellenállnak a hívásának. Az ellenállásuk elszomorítja őt, de nem adja fel, és nekünk sem szabad feladnunk. Kitartó szeretetével tökéletes példát állít számunkra. Idézem, és mi gyakran összegyűjtöttelek volna benneteket, miként a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, Igen, ó ti Izrael házának népe, akik elbuktatok. Igen, ó ti Izrael házának népe, akik Jeruzsálemben laktok, és ti is, akik elbuktatok. Igen, mi gyakran összegyűjtötelek volna benneteket, miként a tyúk összegyűjtít csibéit, és ti nem akartátok. Idézet bezárva. Számíthatunk a szabadító azon töretlen vágyára, hogy mennyi atyánk összes lélekgyermekét hazavigye ő hozzá. Ebben a vágyban minden hithű szülő, nagyszülő és dédszülő osztozik. Mennyi atyánk és a szabadító tökéletes példát mutatnak abban, amit mi is megtehetünk és meg is kell tennünk. Soha nem kényszerítik ki az igaz lelkűséget, mivel az igaz lelkűséget választani kell. Felismerhetővé teszik számunkra az igaz lelkűséget, és ők engedik meglátnunk azt is, hogy annak gyümölcse milyen ízletes. Minden ember, aki világra született, elnyeri Krisztus világosságát, mely abban segít nekünk, hogy lássuk és érezzük, mi a helyes és mi a helytelen. Isten halandó szolgákat is küldött, akik a Szentlélek által segítenek nekünk felismerni mindazt, amit ő szeretne, hogy megtegyünk, és azt is, amit megtilt. Isten vonzóvá teszi a helyes döntések meghozatalát, azáltal, hogy érezteti velünk e döntéseink hatásait. Ha jót választjuk, a megfelelő időben boldogságra lelünk. Ha a gonosz dolgokat választjuk, idővel bánatban és megbánásban lesz részünk. Ezekben a következményekben biztosak lehetünk. Gyakran azonban ezeket csak később érezzük. Ennek pedig oka van. Ha az áldásokat azonnal elnyernénk, a helyes dolgok választása nem építeni a hitet. Mivel pedig a bánat is szinte mindig sokkal később érkezik, hitre van szükség ahhoz, hogy ideje korán érezzük a bűnbánatra való törekvés szükségességét, és ne csak akkor, amikor már a bűn fájdalmas és szomorú következményeit viseljük. Lehi atya is kesergett egyes fiai és családjaik döntései miatt. Ő maga nagyszerű és jó ember volt. Isten egyik prófétája. Gyakran tett nekik bizonyságot szabadítónkról, Jézus Krisztusról. Az engedelmesség és szolgálat példája volt, amikor az Úr elhívta, hogy hagyja hátra minden földi tulajdonát, hogy ezáltal megmentse családját a pusztulástól. Még az élete végén is folyamatosan bizonyságát tette a gyermekeinek. A szabadítóhoz hasonlóan, és azon hatalma ellenére, hogy belelásson a szívükbe, és lássa a szomorú és csodás jövőt egyaránt, Lehi továbbra is kinyújtott karokkal igyekezett a családját a szabadítás felé vonni. Napjainkban Lehi atya leszármazottjainak milliói igazolják vissza az ő irántuk érzett reményét. De mit tehetek ti és én azért, hogy Lehi példájából merítsünk? Például azt, hogy imádságos lélekkel is figyelmesen tanulmányozzátok a szentírásokat. Azt javaslom, hogy rövid és hosszú távra egyaránt tekintve próbáljátok meg családotoknak átadni a remény örökségét. Rövid távon lesznek gondok, Sátán pedig szabadon fog harsogni. Vannak olyan dolgok, melyekre türelmesen és hittel kell várni, tudva az, hogy az Úr az ő saját módján és idejében cselekszik. Vannak olyan dolgok, melyeket már korán megtehettek, amikor a szeretteitek még fiatalok. Ne feledjétek, hogy a napi családi ima, a családi szentírás tanulmányozás, valamint bizonyságunk úrvacsorai gyűlésen történő megosztása könnyebb és sokkal hatékonyabb, amikor a gyermekek még fiatalabbak. A gyermekek gyakran sokkal fogékonyabbak a lélekre, mint azt gondoljuk. Idősebb korukban majd emlékeznek a himnuszokra, melyeket énekeltetek velük. A zenén túl azonban emlékezni fognak a szentírások és a bizonyságok szavaira is. A Szentlélek képes minden dolgot eszükbe juttatni, viszont a szentírások és a himnuszok szavai lesznek a legtartósabbak. Ezek az emlékek visszatérítő erőként fognak szolgálni akkor, amikor egy időre, akár évekre is, letévednek az örök élet felé vezető ösvényről. Szükségünk van a hosszú távú látásmódra, amikor szeretteink a világ vonzásába kerülnek, a kétkedés fellegei pedig látszólag elborítják a hitüket. Megadatott nekünk a hit, a remény és a jó szívűség, hogy vezessen bennünket, őket pedig megerősítse. Tanulja voltam ennek, miközben Isten két élő prófétája mellett is szolgáltam tanácsosként. Minden próféta egyedi személyiséggel rendelkezik, ám úgy tűnik, hogy mégis közös bennük a következetes optimizmus. Amikor valaki valamilyen aggasztó dologra hívja a figyelmet az egyházban, leggyakrabban csak azt mondják, ó, majd minden megoldódik. Általában sokkal jobban ismerik az adott problémát azoknál, akik felhívják rá a figyelmüket. Ismerik továbbá az Úr útját, így mindig reményteljesek az ő királyságával kapcsolatban. Tudják, hogy ő van az egyház élén, ő pedig mindenható és gondoskodó. Ha hagyjátok, hogy ő vezesse a családotokat, minden megoldódik majd. Heinrich Eyring néhány utódja is látszólag letévedt az ösvényről. Az ükunokái közül azonban sokan már reggel 6-kor elmennek Isten templomaiba, hogy szertartásokat végezzenek azon őseikért, akikkel soha nem is találkoztak. Az általa rájuk hagyott remény öröksége készteti őket erre. Olyan örökséget hagyott hátra, melyre számos leszármazottja tart igényt. Mindazon dolgok után, melyeket hittel megtehetünk, az Úr reményeinket sokkal nagyobb áldásokká alakítja családjaink számára, mint azt el tudjuk képzelni. Az ő gyermekeiként ő a legjobbat akarja számunkra és számukra is. Mindannyian egy élő Isten gyermekei vagyunk. A názáreti Jézus az ő szeretett fia, és a mi feltámadt szabadítónk. Ez az ő egyháza. Megtalálhatók benne a papság kulcsai, így a családok örökké együtt lehetnek. Ez számunkra a remény mindennél becsesebb öröksége. Bizonyságomat teszem arról, hogy ez igaz. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our beloved Father who art in heaven.
Szerető mennyei atyánk, alázattal járulunk eléd az általános konferencia első ülésének végén is. Hálásak vagyunk az inspirált üzenetekért, amit hallottunk, és a zenéért, és a te lelked által érzett benyomásokért. Kérünk, atyánk, hogy áld meg bennünket, hogy elég bátrak legyünk, és elég hithűek ahhoz, hogy alkalmazhassuk az üzenetekben hallott tanításokat, hogy Monson elnök mellé állhassunk, valamint azok mellé, akik ezt a munkát irányítják. És hogyha kell, akkor egyedül is megálljuk a helyünket. Hálásak vagyunk, hogy tőle és más sugalmazott vezetőktől hallgathatunk üzeneteket, és hálásak vagyunk a te fiadért, Jézus Krisztusért és az ő engesztelő áldozatáért, és annak lehetőségért, hogy az ő alapjára építhetünk, mely soha el nem bukik. Kérünk, hogy áld meg bennünket most, hogy elmegyünk innen, hogy biztonságban tehessük azt, és hogy emlékezzünk mindarra, amit láttunk, hallottunk és éreztünk, és mindezt tesszük Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciája. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni, vagy bármely egyéb módon felhasználni.